Tehát érdekes módon a súlyosabb esetekben ő kegyelmet adhatna adott esetben ő magának, bár erre még nem történt precedens, és ez egy jogi vita. Feltettem a legfelsőbb bírósághoz kerülne az ügy, hogy önmagának valaki kegyelmet adhat-e. De érdekes módon, hogyha a georgiai és a manhattani ügybe ítélni kell, akkor nem adhatna kegyelmet magának.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Onda Donald Trumpról fogunk beszélgetni, mert hogy nagyon sok minden történik most a korábbi elnök körül. Az biztos, hogy több bűncselekmény gyanúja miatt indult ellene eljárás, és vádat is emeltek ellene. Ilyen még nem volt egyébként az Egyesült Államok történetében. Trump egyébként tagadja a bűnösségét, és azt mondja, hogy boszorkányüldözés zajlik ellene, ami azért van természetesen politikai okokból, hogy ne tudják megválasztani újra az amerikai Egyesült Államok elnökének. Az eljárások miatt hát nyilvánvalóan nagyon-nagyon jelentős média figyelmet kap, ami egyébként akár még hasznára is válhat. Kérdés, hogy így lesz-e? Hát sokan találgatnak. Mi is találgatni fogunk, meg természetesen beszélgetni erről Magyarics Tamással, az ELTE emeritus professzorával. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Ugye éppen olvastam, meg itt emlegettük is a beszélgetés előtt, hogy a politikus számításai szerint akár 641 év börtönbüntetés is várhat rá. A Forbes meg 717 évre satszolta a börtönbüntetését Trumpnak. Ezek nyilvánvalóan túlzóak, ezek a számítások, de azért azt jelzi, hogy komolyak lehetnek egyelőre ezek a vádak. Ugye csak gyorsan mondjuk el, hogy miről van szó. Ugye négy különböző ügyről beszélünk. Van a pornószínésznőnek a kampánypénzből fizetett hallgatási díj ügy, ez az egyik, aztán ugye a szigorúan titkos iratoknak a rejtegetése, ez a másik ügy, szándékos hazudozás, a választási eredmény befolyásolása érdekében, és van ez a bizonyos különös telefonhívás, majd a részleteket megbeszéljük, úgyhogy négy külön eljárásról beszélünk. Kezdjük itt, hogy mennyire függnek össze ezek az eljárások, mennyire lehet egyáltalán egyben kezelni ezeket, vagy mindegyiket külön érdemes nézni, és hogy látja például ezt a 717 évet, igen, amit a Forbes satszolt.
Igen, hát 717 év az pontos lehet. Hogyha,
pontos.
Igen, de hát nagyon nehéz előre jósolni bármit. Nyilvánvaló ez nem lesz, tehát bármi történik, akár elítélik egyikbe, másikba, harmadikba, azért ilyen börtönbüntetést is nem fog kapni. Hozzátenném azt, hogy nem csak négy, hanem hét összesen az ellenindított eljárásoknak a száma. Még van három egyéb ügye New York államban. Az egyik ez az eléggé bizarr ügy, amikor egy 1990-es években állítólagosan egy manhattani nagy áruháznak a női fehérnemű osztályán erőszakoskodott egy hölgyel, aki most jelentkezett, tehát az is folyik még. Egy másik folyik a Trump Organization ellen, hogy egyfajta piramis játékként emberektől csaptak ki pénzt, és egy harmadik, hogy a Trump Organization meghamisított számlakönyveket is ebbe, tehát ez a három mellékes ügy van még a négy ügy mellett, amit említett. Na most ezek közül, hogyha sorba veszük a legenyhébb gyakorlatilag, ez valóban ez a Stormy Daniels féle dolog. A Stormy Daniels féle ügy azért érdekes, mert egyfajta bubópatak volt az amerikai jogtörténetben. Ez is 2016 előtt történt.
Ez
különben
a pornószínésznős ügy.
Igen, a pornószínésznő, hát felnőtt filmekben játszó hölgy.
Így, mintha más lenne.
És 2016 előtti történet, a hallgatási pénzt fizettek, pontosan 130 ezer dollárt fizettek azért, hogy ezt a történetet nem mondja el az elnök választás előtt.
Igen, bocsánat, hogy szába vágok, csak ugye ön ezzel kapcsolatban azt mondta egy interjúban, hogy ezek a bizonyos zaklatási vádak már 2016 előtt, igen, is előkerültek, és akkor az emberek jelentős részét, ugye kiemelte például a fehér nőket, mégis Donald Trumpot választotta, ugye Hillary Clintonnal szemben, egy, igen, nővel szemben.
Igen, igen. hozzá kell tenni azt, hogy 2016-ban és 2020-ban is, legalábbis az én véleményem szerint, az emberek nem valakit választottak meg inkább, hanem valaki ellen szavaztak többségbe. Tehát az úgynevezett elutasítási indexe Hillary Clintonnak 2016-ban 15 ponttal rosszabb volt, mint Donald Trumpé, és hasonlóképpen Donald Trumpnak Biden-e szemben 2020-ban. Az nyilván van egy érdekes adalék, hogy 2016-ban a nőknek, a fejnők többsége Trumpot választotta. Hozzá kell tenni ezt, hogy Hillary Clinton, illetve a Clinton család némileg toxikus amerikai politikai és akár közvélemény körében. Tehát itt nem elsőbb arról ítélték meg Donald Trumpot, hogy a nőkkel szemben milyen hangnemet ütött meg, amiről felvételek voltak, vagy akár ilyen esetek történtek, hanem hát politikokból úgy gondolták, hogy Donald Trump én még inkább, mint Hillary Clinton, illetve a Hillary Clintonhoz köthető, hát nyilván van gazdasági, politikai és egyéb érdekkörök.
Igen, csak azért hoztam ide ezt az ügyet, mert nyilván most mindenki azt találgatja, hogy ezek a történések, amelyeknek nyilván van komolyabb, kevésbé komolyabb része is, hogy mennyire árthat vagy nem árthat Trumpnak, mindenki ezt találgatja. Az biztos, hogy például pénztámogatást kapott nagyon sokat, és hát a média figyelem is tulajdonképpen rajta van, tehát tematizálja jelenleg a közbeszédet Amerikában abszolút.
A Stormy Daniels ügy miatt, amikor Elvin Bragg perbe fogta, akkor felugrott a népszerűsége különben. Hozzá kell tenni azt, hogy ez az ügy egy kicsit érdekes olyan szempontból, hogy a hallgatási pénző maga az nem bűncselekmény. Tehát az fizetni nem bűncselekmény. Amit bűncselekménynek lehetne, vagy lehetett volna, vagy lehetett nevezni és tartani, az, hogy állítólagosan ezt kampánypénzekből fizették, vagy a Trump Organization fizette, különböző át Michael Cohen-en keresztül. Ebbe hozzá kell tenni azt, és ebbe kezdtem bele annak idején még pár perc ezelőtt, hogy azért búvó patak az ügy, mert amikor először ez ügy a Manhattan ügyességhez került, akkor Cyrus Vance, az ifjabb Cyrus Vance volt az ügyész. Cyrus Vance ugye köztudott magyarul politikában, és ő volt az, aki a magyar koronát hozta 78-ban, az ő fia volt az ügyész, és ő ejtette a dolgot. Most helyére Elvin Bragg lépett, aki elővette az ügyet, és szabálysértésből felminősítette bűncselekményé ezt. Az eredeti elképzelés az volt, legalábbis az ügyészi megközelítés, hogy ez egy szabálysértés, ez nem érdemel egy bírósági ügyet, legfeljebb mondjuk pénzbüntetés, bármi egyebet. Elvin Bragg viszont hát máshogy képzelte el, és ezért bűncselekmény lett az egészből. Hozzá kell tenni azt, hogy ez az ügy a legkevésbé az, ami árthat adott esetben Donald Trumpnak, illetve egy bizonyos szempontból, és ez eléggé különös, talán jobban árthat, mint két másik ügy, és a négy ügyből kettő szövetségi és kettő állami. Tehát az államiak közül van ez a New York és van a Georgia, és közt két szövetségi, egyik egy floridai, másik egy Washington DC-beli bíróságon zajlik, és az amerikai alkotmány szerint az Egyesült Államok elnöke úgynevezett kegyelmet adhat mindenkinek, akit szövetségi szinten ítélnek el. Tehát érdekes módon a súlyosabb esetekben ő kegyelmet adhatna adott esetben önmagának, bár erre még nem történt precedens, és ez egy jogi vita, feltétlenül a legfelsőbb bírósághoz kerülne az ügy, hogy önmagának valaki kegyelmet adhat-e. De érdekes módon, hogyha a georgiai és a Manhattani ügybe ítélnék el, akkor nem adhatna kegyelmet magának. Tehát, hogyha ott börtönbüntetést kapna valamelyikbe, és ez valószínűbb a kettő közül a georgiai, amiről még később szó lesz, akkor az a nagyon extrém eset fordulhat elő, hogy megválasztják, és egybe ugyanakkor, hogyha előtte lezajlik ez az ügy, és börtönbüntetésre ítélik, akkor börtönbe kell vonulni, viszont nem adhat magának ebben az esetben kegyelmet, magyarul a börtönből lehetne elnök, legextrémebb esetben, ugyanis az Egyesült Államok alkotmánya mindössze 3 kritériumot szab meg egy elnöknek, 35 év minimum, 14 évig kell, hogy az Egyesült Államoknak a rezidense legyen, miatt indul, illetve született amerikai állampolgár. Ennek megfelel Donald Trump. Egy szót nem szól az alkotmány arról, hogy valaki a börtönből vagy elítéltként futhat elnökségért. Ilyenre különben már volt eset, 1920-ban nem választották meg a szocialista képviselőt, akkor illetve hát az elnökjelöltet. Közel 1 millió szavazatot kapott különben, és börtönbe ült, és szavazta közel 1 millió rá. Tehát,
akkor lehetnek itt még váratlan fordulatok, vagy extrémitás. Egyébként, ha már arról beszélgetünk, hogy minek lehet súlyosabb következménye, vagy kevésbé súlyosabb következménye, hát akkor ez a bizonyos szándékos hazugság, szólásszabadsága történet. Kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondol, mert itt legalábbis azt írják sokan, hogy ugye amikor hamisan, vagy legalábbis a vádirat szerint ugye hamisan állította a 2020-as elnök választás után, hogy ő nyerte meg a választást, miközben az állításának a valótlanságával elvileg ugye tisztában lehet. Tehát legalábbis itt is ezek a történések hangzanak el, vagy ezeket lehet olvasni, és ugye ráadásul itt az jön még hozzá, hogy a január 6, már a 2021. január 6-ai tüntetések miatt, illetve a kapitóliumnál történt események is ennek következtében jöttek létre. Szóval itt azért ez talán súlyosabbnak tűnik.
Igen, hát kicsit nehéz ezeket a dolgokat
mondjuk. Miből mi következik, igen.
Ugyanis hát köztudott, hogy az ügyészségnek kell bizonyítani, és mindenki ártatlan, és egy szót nem kell neki szólni. Feltetlen az ügyvédei fognak szólni. Hát ebben az esetben egyrészt ugye az első alkotmánykiegészítésről folyik a vita, hogy adott esetben bárki szabadon kétségbe vonhatja azt, hogy az elnök választás az fair vagy nem fair alapon történt. Tehát bárki kiállhat a kapitólium elé, és azt mondhatja, hogy kérem szépen, hogy gondolom, hogy csalások történtek a választások alatt, és az az első alkotmánykiegészítés alapján szólásszabadság. A második kérdés az, hogy Donald Trump azt állítja, hogy ő meg volt győződve arról, hogy ő nyert. Most nehéz lehet bebizonyítani azt, hogy ő tudta, hogy nem ő nyert, de
akkor ez inkább ilyen picit ilyen jogi csavarás történik?
Igen, és hát Egyesült Államok az ügyvédeknek az országa, tehát itt biztosan komoly ügyvédcsapatok fognak egymásnak feszülni, és hát mindenről és minden
másodpercről bebizonyítják, mert, hogy igen, ez nem hogy, úgy volt.
Na most itt azért vannak bizonyos Trump-a szemben felhozható érvek, többek között az, hogy állítólagosan van olyan felvétel, ahol a tanácsadóival beszél, hogy hát sajnos elvesztettük a Wisconsin-i, Minnesota-i választást, amelyek döntőek voltak, de Trump azt mondja, hogy akkor is megtámadjuk, hogyha elvesztettük, hogy ő tudta, hogy elvesztették, de mégis megtámadjuk. Illetve itt tulajdonképpen ennél az ügynél nem is a szólásszabadság az, ami a fő kérdés, hanem a fő kérdés most már egy 1870-es legfelsőbb bírósági
döntés. Ennyire régre
visszamennek, illetve egy törvény, amit időnként tudni, ezzel Ku Klux Klan törvénynek neveznek, ugyanis 1870-ben alkotmányellenesek mondták, és büntetendőnek jelentették ki azt, hogyha valaki szavazati jogtól foszt meg valakit. Tehát a kukuszán akarta ezt, annak idén volt, vagy rabszolgákkal, vagy nem volt rabszolgákkal, feketékkel szemben. Most ugyanis, hogyha egy kicsit logikusan gondolkozunk, akkor azzal, hogy arra akarta rábeszélni az alelnököt, hogy ne ismerje el egyes államoknak az elektorait, ezzel az elektorok által képviselt szavazóknak a szavazatait vette volna el, úgymond. Ami egy kicsit ugye bonyolult, de végül is erre appellálnak, hogy, és ezért hozzá kell az 1870-es ügyet. Viszont hozzá kell tenni azt, hogy például 2000-ben 21 demokrata törvényhozó nem ismerte el az ohiói elektoroknak a mandátumát, arra hivatkozó, hogy Ohio-ban csalás történt, de akkor senki sem próbált vádat emelni a 21 demokrata ellen, annak ellenére, hogy ők nyilvánosan megkérdőjelezték azt, hogy a Ohio elektorok képviselték a adott esetben.
Igen, az biztos, hogy úgy tűnik, hogy minden igaz, meg annak az ellenkezője is bebizonyítható, és Trump esetében ugye azért különösek ezek a történések, mert nagyon egyediek, óriási, tényleg, ahogy az előbb említettem, óriási média visszhangot kapnak, ahogy egyébként Fulton is, és erről még beszélünk, mert ez is egy ilyen különös történet, a fotója ugye bejárta az egész világot, a börtön fotója. Ugye Fulton megye államügyésze emelt vádat ellene, nem csak ellene egyébként, hanem még több más ember ellen is, és itt szintén a választások kapcsán jöttek elő, hogy ki nyert, és mennyi szavazat volt, és ugye állítólag volt egy telefonbeszélgetés itt is, hogy keressenek neki szavazatokat annak érdekében, hogy meg tudja fordítani a végeredményt, és itt ugye rabosították, látszott az a fotó, ugye tulajdonképpen Trump ebből is egyfajta PR kampányt csinált, vagy tudott csinálni. Egy picit beszélj már erről a szempontból, hogy látja ezt a részét, mert a jogi része az nyilván lezajlik majd, ahogy ön is mondta, az ügyvédek biztos, hogy minden szempontból végig csócsálják majd ezeket a történéseket, de a kampány szempontjából milyen hatása lehet ennek?
Össze lehet kapcsolni a kettőt, hogy egyrészt a demokraták azt szeretnék, és úgy tűnik, hogy legalábbis egy-két esetben, hogy még azelőtt elítéljék, mielőtt a lezajlik egyrészt a republikánsoknak a konvenciója, ez júliusban lesz, illetve hát maga a választás. Tehát, hogy ne az legyen a helyzet, gondolják a demokraták, hogy egy vád alá helyezett ember, aki ártatlan, amíg be nem bizonyosodik, és nem ítélik. Ez más kategória, mint egy elítélt bűnöző. És itt nem is arról van szó, hogy a republikánsokat akarják, vagy a demokratákat meggyőzni, mert a felmérések szerint úgy tűnik, hogy a republikánsok ugye Caligula elefántjára is szavaznának, ugye az elefánt a republikánsoknak a totemállata, a demokraták meg hát Caligula szamarára szavaznának. Ők is különben elég nagy bajban vannak Bidennel, ez meg kell, hogy jegyezzem. Ilyen pillanatban az emberek 77%-a gondolja, hogy nem kellene indulni neki különböző okok miatt, főleg a kora miatt, minden egyéb miatt. De minden esetre a demokraták ezért próbálják, és hozzá kell tenni azt itt az igazságszolgáltatásnál, hogy azért érdekes mondjuk időbeli egybeesések vannak, mert ebbe a négy ügyből három olyan bíróság elé kerül, ahol a bírót demokraták nevezték ki. A negyediknél olyan bíróság elé kerül, ahol a bírót Trump nevezte ki. Az első háromban már januárban és márciusban akarnak
tárgyalásokat. Tehát itt arra célosz, hogy esetleg a politika befolyásolja azt, hogy mikor lesznek ezek a tárgyalások.
Igen, arra célzok. Sajnos Egyesült Államokban egy abszolút bevett gyakorlat, hogy ügyészeket állami szinten, bírókat köztudottan, hát politikai alapon is választanak. Sokszor állami és egyéb szinten ügyészek és bírók a pártoknak a listáján indulnak. Illetve szövetségi szinten, hát óriási viták voltak egy-két évvel ezelőtt Trump három kinevezettje, legfelsőbb bírósági kinevezettjével szemben, akik nagyon szigorúan az úgynevezett originalista szemléletet képviselik, szemben a demokraták által kinevezett liberális főbírókkal. Tehát,
és ez a kampány szempontjából lehet,
igen,
lehet befolyásolhatja magát a kampányt?
Igen, mert úgy rögzítették például az egyiket, hogy március 4-én lenne a tárgyalás, és egy nappal később lesz az úgynevezett szuperket, a különböző államokba előválasztásokat tartak, a szuperket, amikor egy tucat államban tartak előválasztást, és hát ez befolyásolhatja, illetve befolyásolhatja azt, hogy januárban, amikor megkezdődik az egész előválasztási, hivatalos előválasztási kampány, utána márciusban 2, lenne a bírósági tárgyások közül, és ezek közül azért is érdekes, nem csak az időpontnak a rögzítése, mert volt olyan ügy a Georgiai, ahol a bíróság eltiltotta, hogy ezzel kapcsolatban nyilvánosan bármilyen kijelentést tegyen. Tehát,
azért kérdeztem ezt egyébként egy picit visszatérve még a kampányra magára, vagy a politikai részére, és nem a jogi részére, mert ott, ahogy ön is mondja, biztos, hogy érdekes fordulatok lesznek, de a kampány szempontjából az, hogy tényleg azt látszik, hogy a Trumpnak a támogatottsága, a népszerűsége tényleg kiugrott az elmúlt időszakban. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, és azt látjuk, hogy ez a kampánynak ez a része, tehát, hogy állandóan jelen lesz a sajtóban, tele lesz vele a sajtó, az összes híradás főcímekben tárgyalja azt, hogy éppen mit mondott az ügyész, ki mit nyilatkozott, tehát magyarán témát szolgáltat tulajdonképpen végig, azzal elviheti a közbeszédet egészen akár a kampány végéig.
Biztosan el is fogja vinni, és hát az igazság
és az előnyére válhat, vagy szolgálhat?
Ez előnyére is válhat, tehát nagyjából bár azt hiszem az ismertsége ilyen pillanatban 90% fölött van, tehát ő ilyen szempontból túl sokat
volt
nem
volt már ilyenre példa, hogy
nem
valaki...
nagyon volt, de azért ismerjük ezt a kapátlopási históriát, hogy időn van senki nem tudja, hogy őt elloptak, vagy ő lopott, csak azt tudják, hogy ami híres ember. Tehát az ismertsége nagyon sokat számít első támunkban, és mondja, kicsit indikus akarok lenni, akkor azt is mondhatnánk, hogy ez ingyen reklámot biztosít, ahelyett, hogy 10-100 milliókat kellene költeni neki tévé és egyéb fellépésekre, így szinte ingyen felléphet minden egyes este a különböző televíziós és egyéb csatornákon, hogy fog szerepelni. Az igazság az, hogyha visszatérünk azért arra, hogy neki ez mennyire hasznos vagy nem hasznos. Említettem, hogy a demokraták biztos, hogy 90%-ban minimum nem fognak rá szavazni. A republikánusok úgy tűnik, hogy majdnem ugyanilyen arányba teljesen, de hogy mi lesz a eljárás sorra, befejezik, nem fejezik, be rá fognak szavazni, legalábbis úgy tűnik ilyen pillanatban. Tehát ilyen helyzetet mondom. Ebben az esetben a nagy kérdés az, hogy mindezet függetlenek mit fognak csinálni, illetve még ezen belül is én tovább finomítanám az egész dolgot, mert ugye kiderült 2000-ben is, meg 2016-ban is, hogy nem számít az idézőjelben, persze számít, de nem az a döntő, hogy ki kap több szavazatot országosan. Ja, mert Hillary Clinton több szavazatot kapott, mint Donald Trump országosan, ergo többet, mint Bush annak idején, mégis Bush és Trump lett az elnök. Ugyanis az amerikai választási rendszer szerint két állam kivételével az úgynevezett elektorokat, akik megválasztják az elnököt, a győztes mindent visszalapon választják. Ami úgy történik, hogyha akár csak egyet több szavazatot szerzek egy államban, mint az ellenfelem, akkor az összes elektort megkapom abba az államból, ugyanúgy, mint hogyha 10 millióval többet szerzek. Tehát ennek megfelelően torzíthatja a végkimenetel, és az államoknak a 75-80% az bebetanozottan demokrata vagy republikánus. Tehát Kaliforniában teljesen mindegy, hogy mi fog történni, ott demokrata elnökre fognak szavazni többségben, ugyanúgy mondjuk Texasban republikánus. Na most emiatt az a 4-5 állam számít, amelyik 16-ban és 20-ban számított, ahol gyakorlatilag 50.000 szavazat döntött először Trump javára, másodszor Biden javára. És a függetlenek az érdekesek. Ilyen pillanatban különben a függetleneknél 8-10%-kal Biden vezet Trump-al szemben.
Az, hogy egyébként ő már mint Trump miket mond, milyen kommunikációja van, az mennyire számíthat ebből a szempontból. Mondok példákat. Ugye most éppen adott egy interjút a Guardianben, kérdezték, és ott emlékeztették arra, hogy a 16-os kampányban azt ígérte, hogy le fogja csukatni. Ugye Hillary Clintont, ez volt a nagy ígérete, és most számon kérték, hogy hát nem csukatta le. És azt mondta, hogy meg is bánta, hogy nem csukatta le, és hogyha újból elnök lesz, akkor ezt meg fogja tenni. Tehát ilyen típusú mondatokra gondolok, számtalan ilyet lehetne felsorolni. A nőkkel kapcsolatban is ugye rengeteg, hát finoman szóval ambivalens kijelentése volt. Szóval ez a típusú kommunikáció, ez mennyire hozhat újat? Vagy egyáltalán újat hozhat-e, vagy ezt betudják az emberek annak, hogy hát kampány van?
Hát egyrészt betudják, másodszor betudják, hogy Trump. Tehát,
ja, hogy ezt már úgy beáraszták erre, hogy ezt ő mondhat
ilyesmit? Igen, diszkánt tolják. Általában kampánynál Jó, hogyha mondjuk 30%-ot beváltanak az elnökök, amikor elnök jelöltből elnökök lesznek, tehát senki azért komolyan nem kellene komolyan.
De azért ilyen mondatokat nem szoktak ilyeneket nem mondani, szoktak az elnök, mondani, hogy lecsukatják a másikat?
Biztosan el fogja lecsukatni Hillary Clinton, erre teljesen biztos vagyok. Ez, ahogy szokták mondani, vörös hús a támogatók magjának, a magának, akik hát szeretnek ilyen éreket hallani. Ugyanakkor viszont hát úgy tűnik, hogy a demokraták meg Trumpot akarják lecsukatni. Esetleg nem mondják, de azért úgy tűnik, hogy elég erősen dolgoznak ezen. Úgy tűnik, hogy ennek a háttere többek között az, hogy úgy gondolják, hogy végnézve azért a republikánus felhozatart úgymond, hogy Trump a legveszélyesebb Bidenre. Tehát a felmérések szerint fejfej mellett vannak Biden minden ügye mellett, és Trump minden ügye mellett.
Ennek ellenére
tehát,
is.
A többiek nem nagyon rúgnak labdába, se Robert Kennedy a demokraták oldalán, se egyre kevésbé mondjuk Ron DeSantis, vagy Chris Christie, vagy bárki a republikáns oldalon. És ennek megfelelően gyakorlatilag ezek a kampány ígéretek, meg megszólalások, ezek gyakorlatilag inkább a törzszavazókat szeretnék mozgósítani és egybetartani.
Hogy hozzak már egy magyar vonatkozást ide. Nyilván ön is olvasta, meg látja, ugye Tucker Carlsonnak az Orbán Viktorral készült interjúját. Ebben az interjúban Trump az egyik főszereplő, számtalanszor előkerül ebben az interjúban. Orbán Viktor elmondta azt, hogy nagyon-nagyon szeretné, ha Trump visszajönne, mert hogy ő meg tudná menteni az emberiséget szinte, és a háború vonatkozásában is azt mondta Orbán Viktor, hogy az egyetlen kiút az Trump, és hogy ő véget tudna vetni a háborúnak. Ő az, aki megmenti az egész nyugati világot, az emberiséget, az egész földön. Nyilván nagyon nagy szavak. Az, hogy Trumpnak lehetősége lenne a háború befolyásolására, ennek lehet bármilyen realitása? Hogy látja ezt?
Hát természetesen azért most már azt hiszem a megfigyelőknek és a talking head-eknek a 99,9%-a nagyjából úgy gondolja, hogy az első támogatása nélkül az Ukrajna nem nagyon tudna.
De most ugye nem tudjuk, hogy ki lesz az elnök, tehát azért kérdettem
igen,
így azért, a Trumpot.
Igen, na most amire egyrészt ugye ez az Orbán-Trump mondjuk viszony. A Orbán Viktor 16 előtt gyakorlatilag az egyetlen számba jöhető, vagy jelentősebb politikus volt, aki kiállt Trump mellett, és letett.
Hát többször elmondta,
és idézőjelbe bejött neki, mert valóban a Trumpi 4 év alatt az amerikai-magyar kapcsolatok sokkal mondjuk simábbak voltak, mint előtte és utána. Ami többek között annak köszönhető, hogy a Trumpi külpolitika, és ezért beszélt ő többek között mély államról, vagy elitről, teljesen mindegy, miről beszélünk, más megközelítést alkalmaz, ugyanis Trumpnak a megközelítése az volt, hogy az Egyesült Államok ugyanolyan idézőjelben normális ország, mint mindegyik más. Tehát elsőbb az érdekek vezérlik, és hát a más országoknak a belügyei nem igazán tartoznak az ő portfóliójába. Ahogy egyszer vagy kétszer mondta, őt amerikai elnöknek választották meg, és nem pedig XYZ elnökének választották meg. Ennek megfelelően az amerikai érdekeket képviseli. Ami nyilvánvalóan, mivel a Fidesznek és a Republikánus Pártnak a politikai platformja sokkal közebb áll egymáshoz, mint a Fidesznek, és a Demokrata Párt politikai platformja, kezdve a bevándorlás politika, a gazdasági patriotizmus, az értékválasztás adott esetben, a családpolitika és így tovább. Tehát ez eleve egy platformra hozza őket, és hát nyilvánvalóan előtte, utána az Obama kormányzat azért eléggé erős üzeneteket küldött, és most jelen pillanatban a Biden kormányzat erős üzeneteket küld a magyar kormányzatnak. Na most visszatérve arra az ominózus háború, vagy nem háború kérdésére, a Donald Trump 4 év alatt nem volt háború. Az Egyesült Államok gyakorlatilag 1949-50 óta, koreai háború óta háborúba áll valakivel. Donald Trump alatt nem, és ő megpróbálta pontosan miatt, mert azt mondta, hogy az Egyesült Államok inkább normális ország, olyan, mint a többi.
De ez az ő csökkenteni érdeme lett volna, hogy ezért hát nem volt volna háború? Nem,
csökkenteni úgymond a front vonalat. Tehát az afganisztáni, iraki, szíriai, amerikai szerepvállalást visszavette. Igaz, hogy Obama kezdte ezeket a dolgokat, és Obama is észrevette, hogy túltehezkedett az Egyesült Államok. És minden esetre úgy tűnik, hogy ennek a logikának az alapján nem adta volna meg adott esetben egy Obama, vagy egy Trump kormányzat Ukrajnának azt a bátorítást, vagy azt a lökést, vagy azt a támogatást, amivel Ukrajna már négyszer nem tudom hány napja háborút tud viselni Oroszországgal szembe, hanem egy kompromisszumot próbált volna elérni adott esetben, amikor a Minsk 2-nek az alapján, de hát ezt nem lehet tudni. Tehát ez a kérdés, hogy most, hogyha Trump lett volna az elnök, mi lett volna?
Azt mondom, hogy ezek elég nagy szavak ahhoz képest,
hogy Orbán Viktor részéről. Nyilvánvalóan a háború, igen, mondjuk a világbéke, minden nem egy emberre múlik. Tehát,
azért mondom, egy pici túlzás talán.
Egy kis túlzás nyilván van, mert ugye itt tulajdonképpen a világban nem igazán az ukrajnai-orosz kérdés az, ami hosszú távon, vagy akár középtávon érdekes, hanem az amerikai-kínai kérdés lesz az, ami el fogja dönteni, legalábbis úgy tűnik.
Egyetlen egy kérdés még a végére, csak ami ide kapcsolódik, és picit még magyar kapcsolódás. Ugyanebben az interjúban arról is beszélt Orbán Viktor, meg hát erről is kérdezte Carlson, a Biden adminisztrációnak a politikai beavatkozásáról a magyar választásokba, és hogy ezt vetette fel tulajdonképpen, egész konkrétan úgy hangzott el a kérdés, hogy hasznos lenne, ha végre ki is mondanánk a Biden kormányzat az amerikai adófizető dollárjait a legutóbbi választás során az önök elleni kampányra használta fel, kudarcot vallottak, önök egy tisztességes választáson nyertek. Erre azt mondja Orbán Viktor, hogy nagy összeget fizettek. És erre ugye az újabb folytatódott a beszélgetés, hogy nagy összeget, szerintem a legtöbb amerikai nem tud róla, hogy az általuk befizetett adó dollárokat arra költötték, hogy önöket legyőzzék Magyarországon. Erre nevet Orbán Viktor, és azt mondja, hogy pontosan így van.
Hát azért ne legyünk teljesen naivak. Az Egyesült Államoknak a kormányzata nem mondom, hogy a kínaiakat akarja befolyásolni, de hát egy hosszú története van annak, hogy az amerikai kormányzat belpolitikai folyamatokat is befolyásol.
Tehát van ennek realitása, hogy a Biden kormányzat befolyásolt a választásokat?
Elképzelhető, mind ahogy hát annak idején köztudott volt, hogy a háború utáni olasz választásokat a kereszténydemokraták a CIA-nak a segítségével nyerték meg.
Hogy nagy összeget fizettek, ezt hát így jelenteni?
Magyarországnak, hogyha ez a történet igaz, legalábbis most ugye 2-3-4 milliárd dollárról beszélünk, különböző csatornákon keresztül, ez Magyarországon...
De milyen csatornák ezek?
Hát egyrészt ugye lehetnek proforma a magánemberek, alapítványok, lehet olyan célra adni, hogy most mit tudom én, a USAID ad bizonyos pénzeket bizonyos célokra, bizonyos szervezeteket támogatnak, és így tovább. Ez ami látható. Na most én azt szoktam mondani, hogy az Egyesült Államok azért azért globális hatalom, mert nem teljesen olyan, mint egy jéghegy, tehát azért a hatalmának több mint egy tizede látszik, de eléggé nagy része nem látszik. Tehát, hogy itt milyen más módon akar, és nem csak Magyarországon, hanem máshol az érdekeit érvényesíteni, hát ez általában nem szokott mindenkire tartozni. Elképzelhető, ahogy szokták mondani, feketén-fehéren, Schwarz-Weiss-je kellene látni, hogy most XYZ ide utalt, oda utalt, erre használták, arra használták. Elképzelhető, Tucker Carlsonnak és Orbán Viktornak több információ van, mint nekünk, és ők többet tudnak az ügyről.
Hú, le kell tennünk a pontot itt a mondat végére, nagyon sajnálom, mert szerintem lehet volna még miről beszélgetni, folytatjuk még itt szerintem a kampány során. Nagyon szépen köszönöm Magyar Is Tamásnak, a ELTE Emeritus professzorának, hogy eljött hozzánk, és picit beavatott, meg picit segített megérteni ezt a helyzetet Trump körül. Köszönöm szépen még egyszer,
köszönöm,
hogy itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a címlap, a Szabad Európa podcastja. Viszontlátásra!